Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Utolsó óránkon kiadósan foglalkoztunk az evangélium, illetve az újszövetségi szentírás hitelességével. Hitünk és életünk, ez az összefoglaló címe a mi hittanóráinknak. Eddig elsősorban a hitünkről volt szó. Nem csak azért, mert nekem a szoros értelemben vett hittan, idegen szól a dogmatika a szakterületem, hanem azért is, mert az egész Európát az a veszély fenyegeti, hogy a szeretet elszakad a hittől, és ezért tévutakra fut. A német protestáns egyházban van már ateista lelkész is. Angliában és Svédországban vannak leszbikus voltukat büszkén vállaló püspök asszonyok. Ugyancsak Angliában már katolikus szerzetesek is részt vesznek tiszta szeretetből Pride felvonulásokon. Németországban megáldják az élettársak, sőt az életszakasz partnerek kapcsolatát is. Ugye élettárs az németül Lebenspartner, életszakasztárs az Lebenszeitpartner. Megint csak tiszta szeretetből. Természetesen megáldják a homoszexuálisok és a leszbikusok úgynevezett házasságát is. Ezzel egyidejűleg eltüntetik a kereszteket, sőt már a karácsonyfákat is, muszlim testvéreink iránti tapintatból. Bezárják a templomokat, illetve átengedik azokat teljesen világi rock koncertek és egyéb programok tartására. Merő tapintatból és kímélő szeretetből, eutanáziával kiselejtezik a gyógyíthatatlan betegeket, sőt a túlkoros öregeket is, erről egyébként a Szent Atya Ferenc pápa is beszélt már többször. Ilyesmiket mondanak. Ne kérdezd, hogy Jézus valóban megszületette, az a fontos, hogy benne szülessen meg. Ne kutass, hogy Jézus tényleg feltámadta, benned támadjon fel. Ne törődj azzal, hogy van-e mennyország vagy nincs. Te teremtsd meg a mennyországot magadban és magad körül. De még mi magyarok is úgy vagyunk, hogy amikor idézzük Adinak a verseit a karácsonyi regéről, vagy a szent elgondolásról, nem is veszük észre, hogy itt nem a Krisztus jévő, hanem a szabadkőműves Adi beszél. Karácsonyi rege, szent elgondolás. Úgy láttak, ahogy kigondoltak. Egy kicsit vér is a szívem, de én szívem egészen a tiéd. Köszönjük szépen. Nekem az ilyen Krisztus azért nem elég. De nekünk igenis hinnünk kell azt, hogy Jézus valóban megszületett, és hinnünk kell azt, hogy valóban feltámadt a halálból. Hinnünk kell azt, hogy tényleg van mennyország, nem csak fantázia termék. Európa lelki és demográfiai kiüresedésének veszélye minket, magyarokat is fenyeget. Bármilyen komoly anyagi támogatást nyújt is a kormány a családoknak, mégiscsak úgy körülbelül 1,5 körül van a családonkénti gyermeklétszám. Ez pedig nem elég. Ez oda vezet, hogy Magyarország is előbb-utóbb lelki, majd demográfiai légüres térré változik. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szeretet nélküli hit sem ér semmit. Tehát ahogy a hit nélküli szeretet nem ér semmit, úgy mondom, vakvágányokra, tévutakra viszi a szeretetet, a hitnek a hiánya, ugyanúgy az is igaz, hogy a szeretet nélküli hit sem ér semmit. a főparancsolat és a tíz parancsolat semmibe vételével a hiszek egy mit sem ér. Ezért térünk át most mi is a tíz parancsolatnak a tanulmányozására. Az ember általában nem szereti, hogyha parancsolnak neki. Ádámhoz és Évához hasonlóan maga szeretné eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Friedrich Nietzsche, aki 1900-ban halt meg, azért nem hitt Istenben, mert nem tudta elviselni, hogy ne ő legyen az Isten. Karl Marx pedig, 1883-ban halt meg, megpróbált meggyőződni arról, és másokat is meggyőzni, hogy az Isten csupán az emberi butaság és a nyomorúság születte, és ez szegényem nem vette észre, hogy közben ő maga lett butává és nyomorultá, leküzdötte magát az oktalan állatok szintjére. Állatoknak, ugye azoknak nincs szükségük vallásra. És én azzal dicsekszem, hogy nekem nincs szükségem Istenre, nincs szükségem vallásra, az állatokhoz válok hasonlóvá. Én úgy látom egyébként, hogy az ember hajlik a szélsőségekre. Az ember vezetőbeosztásban van akkor esetleg, megvan a kísértése, hogy mázsa számra gyártsa a paragrafusokat. Ha meg az ember beosztott, akkor meg szeretne elvetni minden törvényt, túl adagolva magának a szabadságot. Az okos és jó szándékkal adott törvények azonban nélkülözhetetlenek a társadalom számára. Túl adagolva azonban olyanok, mint a só, mértékkel ízesíti az ételt, mértéktelenül pedig élvezhetetlenné teszi. De mondhatnám hasonlatként a gyógyszert is, ha előírás szerint szedem, akkor életben tart. Ha túl ott adagban szedem, akkor megöl. Hát ez a helyzet a szabadsággal is. Szükség van rá, de nem túl adagolva. A diktatúra és a túlzott bürokrácia elleni harc az még helyén való. De a teljes öntörvényűség anarchiához és pusztuláshoz vezet. Petőfi Sándor egyik versében azt írja, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Hát, talán ezzel még egyet is értetünk. Azzal már nem, amit az Akasszátok föl a királyokhoz című versében ír. Ó, hogyha szétönthetném köztetek azt a szilaj veszed gyűlöletet, mitől keblem, mint a tenger dagad, alkasszátok föl a királyokat. Hát, kedves Petőfi Sándor, Szent István is király volt, Szent László is király volt, Szent Henrik Boldog Gizella bátyja, 9. Szent Lajos francia király, mind királyok voltak, és szent emberek voltak. Azon kívül még nagyon sok bölcs, okos királyt ismerünk. Királyokra, illetve őket helyettesítő államférfiakra, miként az igazságos törvényekre is igenis szükség van. A totális népuralom anarchiához és pusztuláshoz vezet. Sajnos a Petőfi által imádott nép is gyarló emberekből áll. Amikor a római arénákban gladiátorok vívtak életre, halálra, tele voltak az arénák mindig, kikkel voltak tele, hát a fölséges néppel. Ha Magyarországon most megszüntetnék teljesen az abortuszt, a jobb oldal elveszítené az uralmat. Mert a magyar nép többsége sajnos abortuszpárti, a fölséges nép. Emlékszem, arra volt egyszer az utcai harcosoknak a fesztiválja, azt hiszem a vasas sportcsarnokban, ahol hát bizony durva dolgok történnek. Nem fértek be az emberek a sportcsarnokba. Ha olimpiai bajnokok ott tornásznak, vagy vívnak, szabályok szerint majdnem üresen konganak néha ezek a sportcsarnokok. De bezzeg, amikor ottan kis ilyen meggyilkolják egymást, az igen, azt tesszik a népnek. Tehát ezt csak azért mondom, szeretnünk kell a népet, de nem szabad azt gondolnunk, hogy a nép az szent. A nép ugyanolyan gyarló, mint az előjárói. És azért kell imádkoznunk, hogy legyenek olyan előjáróink, akik tényleg Istennek tetsző módon tudják kormányozni az országot. Az Úr Jézus nem csak azért jött, hogy önmagát feláldozva kiengeszteljen minket, bűnös embereket az atyával, hanem azért is, hogy megtanítson minket az igazi törvénytiszteletre. Az ő korában is voltak paragrafus szaporító írástudók és farizeusok, és ővelük az Úr Jézus bizony szembe helyezkedett. De voltak szabadságharcosok is, zelóták például, szikáriusok, kik aló voltak kérdések, hogy mindig tört hordtak maguknál, hogy ha kell bármikor gyilkolni tudjanak. De Jézus tőlük is elhatárolódott. Megtanított minket az igazi szabadságra, Isten gyermekeinek a szabadságára. Ez a szabadság nem ismeri sem a törvények túladagolását, sem a legfőbb törvényhozó elleni lázadást. Ismeri viszont a mennyei atya iránti gyermeki szeretetet, a felebarátaink iránti testvéri szeretetet, amellyel összhangban van a mértéktartó önszeretet is. Isten szeret minket, ezért nekünk sem kell gyűlölnünk önmagunkat, hanem szeretnünk kell, de nem mindegy, hogy hogyan. Úgyhogy összhangban maradjon Isten mindenek fölötti szeretetével, és a felebaráti szeretettel, sőt, hadd tudjam hozzá, az Isten által teremtett világnak a megbecsülésével és szeretetével. Az Úr Jézus elköstanának alapja a fő parancsolat. Ez így hangzik. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezen a két parancson nyugszik a törvény és a proféták tanítása. Most akkor itt mindjárt hadd említsem meg, hogy íme ebben bent van az önszeretet is. Olyan kell szeretnünk a fele barátunkat, mint önmagunkat. Tehát szabad önmagunkat is szeretni, de újra mondom, de majd még talán vissza is fogunk térni, hogy nem mindegy, hogy hogyan, helyes mértékkel. Jézus mond ilyet is, hogy a világ végéig egy ibetű és egy veszőcske sem múlik el a törvényből, mert úgy kell értenünk, hogy a fő parancsolatban minden benne van, az ibetű és a veszőcske is. De Jézus semmiképpen sem az írástudók által túlszaporított paragrafusokra gondolt itt. Amit mondtunk a fő parancsolatról, az érvényes a tíz parancsolatra is. Az első három parancsolat elénk tárja az Isten szeretet legfőbb követelményeit. Az ezt követő hét parancsolat a negyediktől a tizedikig pedig a testvéri szeretetet részletezi. A tíz parancsolat megtartásával tesszük egyébként a legnagyobb jót önmagunknak is, biztosítva ezzel örök boldogságunkat. A tíz parancsolatot az Ószövetségi Szentírásban két helyen is megtaláljuk. kivonulás könyvének a 20. fejezetében és a 2. törvénykönyv 6. fejezetében. A két szövegváltozat majdnem szó szerint egyezik egymással. Mondani valójuk mindenképpen azonos. A katolikus egyház az említett bibliai helyek alapján állította össze a hittankönyvekben található 10 parancsolatot. A 16. század elejétől találhatók különféle egyházilag elismert szövegváltozatok, amelyeknek a megfogalmazása ugyan változatos, de a lényege változatlan. A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma, amelyet a Szent István Társulat 2006-ban adott ki, természetesen egyházi jóváhagyással, az alábbi megfogalmazásban tárja elénk az Úr és a választott nép szövetségét megpecsételő törvényt, amely ma is érvényes. Első. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Második. Ne vedd hiába a te uradnak, Istenednek nevét. Harmadik. Megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapokat megszenteld. Negyedik. Tiszteld atyádat és anyádat. Ötödik. Ne ölj. Hatodik. Ne paráználkodjál. Hetedik. Ne lopj. 8. Ne szólj hamis tanúságot fele barátod ellen. 9. Ne kívánd más feleségét. 10. Ne kívánd mások javait. Itt megemlítem, hogy a Bibliában az, hogy ne paráználkodjál, ez így nem található. Itt is azt találjuk, hogy ne törj házasságot. Az, hogy ne kívánd más feleségét, ez pedig egybe van olvasva a felebarát megkárosításának egyéb módjaival. Például a kivonulás könyvében ezt olvassuk, ne kívánt el embertársadnak se házát, se feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se szarvasmarháját, se szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Hát itt azért úgy csendben meg kell jegyeznünk, hogy bizony a feleség be van sorolva a férjének a tulajdonai közé. De azért attól függetlenül a feleség, illetve a nő az Ószövetségben is sokkal magasabb értéket képvisel, mint például a muszlim testvéreinknél. Vannak teológusok, akik a 10 parancsolatot kinyilatkoztatott természettörvénynek nevezik. Miért? Mert ezeket a teremtő minden ember természetébe beírta. Így mindenkinek ismernie kellene, függetlenül attól, hogy milyen vallású, illetve hogy tanult-e hittant, vagy sem. Sajnos azonban mindannyian hordjuk az őszülök bűneinek következményeit, ezek között értelmünk elhomályosodását, akaratunk rosszra való hajlamát, ezért gyakorlatilag mégiscsak szükségünk van a kinyilatkoztatott 10 parancsolata is, hogy az igaz és az üdvösségre vezető utat el ne tévesszük. Itt megemlítem még kicsit zárójelben, hogy a zsidók, az ortodoxok és a reformátusok az első parancsolatot ketté választják, a 9. és a 10. pedig összevonják, és náluk így jön ki a 10-es szám. Tehát az első parancsolat náluk így hangzik, ne legyenek idegen isteneid előttem. A második pedig, ne csinálj magadnak faragott képet bálványistenekről. A 10. pedig így hangzik, ahogy már az előbb olvastam, fel a barátodnak se házát, se feleségét, se semmi egyéb tulajdonát ne kívánd. Mi a következőkben? A 10 parancsolatot a katolikus egyház és a Szentatyák többsége által elfogadott megfogalmazás szerint tárgyaljuk. Nézzük akkor ezek után az első parancsolatot. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Az első parancsolat mindenek előtt megkívánja tőlünk az egyetlen Istenbe vetett hitet. A hit megalapozásában segít minket a józan ész is. Szent Pál apostol írja, ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttünk, maga Isten tette számunkra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan, örök eleje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Ugyanez megtalálható az Ószövetségi Bölcsesség könyvében is, amely korholja azokat a pogány embereket, akik hiával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem ismerték fel azt, aki van. Sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt. Mert a teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket. Ezt olvasjuk a Bölcsesség könyvében. A szerző külön megrója azokat az embereket, akik tengert és földet bejárnak, rengeteg ismeretre szert tesznek, magát a Teremtő Isten pedig mégsem ismerték fel. Itt megemlítem, hogy önmagunkból is következtethetünk egy értelmes lényre, ki rajtunk kívül van. Én magam egy értelmes gondolkozó lény vagyok, de nem én alkottam önmagamat. Egy értelmes lény létrejöttét pedig magától az értelem nélküli anyagtól nem várhatjuk. Csak valakitől, ki maga is értelmes, aki beprogramozta úgy az anyagot, hogy abból létrejöjjön az élet, majd pedig a fejlődés eljusson egészen az emberig. Még az igazság és a szeretet utáni vágy, amely azért a legtöbb ember lelkében bent van, ez is olyan valami, amiből lehet következtetni az igazság és a szeretet Istenére. És itt megemlítem még, hogy a világban tapasztalató rendből, törvényekből, szépségből Isten, mint rendező, törvényhozó és művész igenis felismerhető. Figyeljünk a szóra, hogy világ, egyetem. Benne van az egy szó. Egy. Tehát a világ nem egy kusza össze-vissza tákolmány, hanem egységes mű. Latinul így mondjuk, hogy univerzum. Ugye az uni az unusból van, az is az egyet jelenti. Tehát a világ minden törvénytelenség vagy rendetlenség ellenére alapjában véve egy egységes rendezett mű, amely egyetlen Istenre utal. Mostan, hogy ezt az egyetlen Isten felismerjük, ez elvileg elegendő az embernek a józan esze. Elvileg az Isten kegyelme nélkül is minden normális, gondolkodó embernek fel kellene ismernie Istennek a létezését. El kellene őt fogadnia. Természetesen, mivel gyarlók vagyunk, azért Isten kegyelme biztosan segít ebben is bennünket. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy mi nem az egy személyű Istenben hiszünk, hanem a három személyű egy Istenben. A Szent Háromságban, az Atyában, a Fiúban és a Szent Lélekben. A Szent Háromsághoz már egyszerű emberi ésszel nem juthatunk el. Ide ez föltétlenül szükség van már a Szent Lélek kegyelmére. Azt mondhatjuk, hogy a Szent Háromságba vetett hit, és általában a hit, Isten és az ember közös műve. Nem csak az Isten műve, hanem az embere is. Mert értelmünkkel fel kell ismernünk, meg kell értenünk az igazságot. Szent Háromság esetében például azt, hogy egy a természet, a mindentudó értelem, a mindenható akarat, a szeretettől lángoló, úgy mondjam, szív, ez egy, de három személy birtokolja, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Tehát kell igenis emberi értelem is hozzá, hogy felfogjuk, hogy miről beszélünk, kell akarat, amellyel elfogadjuk, és kell egy jó szív, hogy ragaszkodjunk hozzá. De alapjába véve mégis a hét mögött ott van az Istennek a kegyelme. Tehát újra mondom, a Teremtő egy Istent az ember józan eszével, isteni kegyelem nélkül is felismerheti. Ha nem ismeri fel, ott mögött már valami gyarlóság, valami bűn lappang többnyire. Viszont a Szent Háromság egy Istent, és ez a többi hit igazságot, az már csak Isten kegyelmével ismerhetjük fel. A keresztény hit egyébként kiterjed nem csak Istenre, illetőleg a Szent Háromságra, hanem mindenre, amit a hiszegélyben imádkozunk. A Fiú Isten megtestesülésére, értünk válasz szenvedésére, halálára, feltámadására is. Hiszünk a Jézus által alapított egyházban, a mennyországban és a pokolban és a purgatóriumban. Tágabb értelemben ide tartozik Krisztus erkölcsi tanításának az elfogadása is, különös tekintettel a szeretet főparancsolatára. Az első parancsolat megkívánja tőlünk a hithez szorosan kapcsolódó reményt is. A hit tárgya a kinyilatkoztatás. Például az, hogy Isten a megtörő bűnösnek szívesen megbocsát, illetve hogy a jók a mennyországba jutnak. Azt azonban a hit nem mondja meg nekem, hogy én és azok az emberek, akiket én szeretek, hogy azok méltók lesznek arra, hogy a mennyországba jussanak. Méltók lesznek-e az irgalmas Isten irgalmára. Az, hogy van mennyország, azt hiszük. De hogy én eljutok-e a mennyországba, hogy te eljutsz-e a mennyországba, hogy ő eljut-e a mennyországba, erről nincs kinyilatkoztatás. De erre szolgál a remény. Reméljük azt, hogy mindannyian üdvözülünk. És a remény ugyanolyan fontos erény, mint maga a hit. Ezt a reményt is a szentélyeknek a kegyelme táplálja bennünk. Tehát, hogy bízni tudjunk magunk és szeretteink üdvösségében. A hit és a remény a szeretettel válik teljessé. Ennek a szeretetnek ki kell terjednie a Jóistenre és az általa teremtett egész világra. Az angyalokra, a fele barátainkra, önmagunkra, Isten minden teremtményére, növényekre, állatokra, és az élettelen dolgokra, hegyekre, vizekre, égitestekre is. Emlékezzünk Szent Ferencnek a naphimnuszára. Milyen nagy szeretettel beszél a napról, a holdról, földanyánkról, vízrugunkról, szélbátyánkról. Szent Pál mély értelmi sorai szerint maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet sóhajtozik és vajudik mindmáig. Nagyon érdekesek ezek a sorok. Azt fejezik ki, hogy az embernek az üdvössége nem független a világnak, Isten által teremtett világnak az üdvözülésétől. Ugye új jeget és új földet várunk, olvassuk a Jelenések könyvében, és Péter apostol második levelében ez a visszanyert paradicsomnak a kozmikus megfogalmazása, kozmikus változata. Ez mind összefüggésben van az embernek az üdvösségével. Mikor mi saját üdvösségünkön dolgozunk, elősegítjük azt, hogy maga a nagy természet, a világ is eljusson majd a végső megdicsőlésre. Új égé és új földé, egy kozmikus méretű édenkerté paradicsommá változzék át. Befejezésül hadd olvassam fel Rónai Györgynek Ingemisztített Pártulit, Soltodik és Vajudik című versét. Egy kicsit költői, de van benne némi túlzás is, de alapjában véve igaz. Fák és virágok, harmat és ködök, az ásványok vak lelkes fönn a mennyég, megváltásért hozzád könyörög ember, ez a teremtett végtelenség. Hálasz a vizek örvénye fölött, vagy szemléled a forgószféra rendjét, mint az ég és földi délkörök halk zokogással irgalmad esengnék. Mert a világ sebzett szíve vonaglik, salét vajudni nem szűnik meg addig, még szabadságot nem nyer általad, s benned, a te dicsőségedben újra, a romolhatatlannál magasztosulva, föl nem ragyog a megváltott anyag. Igen, az első ember bűne miatt romlott meg a teremtett világ, a megváltott ember erényeinek is köszönhetően fog majd megdicsőlni a világ. Köszönöm a figyelmet, majd innen folytatjuk.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsek atyával.